Sziasztok! A NEK Podcast újabb adásával jelentkezünk. Gyarmati Orsolya vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Erdő Péter bíboros urat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagyon köszönöm, hogy befáradt, és elfogadta meg kívásunkat ebben a járvány sújtotta időben. És kezdjük mindjárt egy sajnos nagyon aktuális és nehéz témával, a bécsi terrortámadással, hiszen ez az, ami most azt gondolom, hogy az egész keresztény világot foglalkoztatja, illetve az egész világot. Amikor meghallottuk azt, hogy ez a szörnyű eset történt Bécsben, egészen közel hozzánk, ön éppen akkor mondta a halotti napi beszédében azt, hogy vértanúnak számítanak azok is, akik egy ilyen támadás során meghalnak. Ilyenkor nagyon nehéz az érzelmeinket kontrollálni. Az első, amit érzünk, a harag, a tehetetlen düh. Jogos ez ilyenkor a részünkről?
Nem annyira jogos, mint inkább érthető. Természetes, hogy az ártatlan áldozatok láttán az embert elfogja a harag. De hát a Szentírásban azt olvassuk, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Az erények és a bűnök katalógusában a harag az a 7 főbűn egyike. A főbűn az önmagában nem bűn, hanem olyan állapot, olyan beállítottság, amiből bűnök fakadnak. Na ez a helyzet a harag esetében is. Tehát a haragból fakadhat az erőszak, a gyilkosság, a bosszú és sok minden egyéb, amivel mi nem tudunk semmiképpen azonosulni. Tehát a harag érthető, de a harag nem jó, mert a harag az a bűnnek a veszélyét hordozza magában. Persze fölmerül a kérdés, hogy ilyen események láttán hogyan tudjuk gyakorolni a keresztény szeretetet. Mert a szeretet mindenki felé kötelez bennünket, elsősorban azok felé, akik közel állnak hozzánk, akik a ránk bízottak. Tehát a saját családtagunk, a saját közösségünk tagjai felé, de mindenki más felé is. Végső soron Jézus tanítása az ellenség szeretetről azt mutatja, hogy még miközben védekezünk is, meg kell tartanunk egyfajta mérsékletet. De hát erről szól az egyház ősi tanítása a jogos önvédelemről.
Hogyan tudjuk ezt megtenni? Kérek szépen egy használati utasítást, mert tényleg ilyenkor annyira nehéz kezelni ezeket a negatív érzelmeket.
Hát az első mindjárt az, hogy mik azok az értékek, amelyeket olyan támadás érhet, hogy azt akár erővel is jogosultak vagyunk elhárítani. Hát erre azt mondja a hagyományos morálteológia, hogy az élet, az egészség és az élet fontosságú javak. Annak idején emlékszem a piarista gimnáziumban, amikor ezt tanultuk Medvig Mihály tanárútól, megkérdeztük tőle, mit értünk azon, hogy életfontosságú javak. És ő azt mondta, hogy például a téli kabátot télen. És ő tudta, hogy miről beszél, mert 45-ben a vetköztetők bizony rászegezték a géppisztolyt az emberre, úgy vették el a ruháját, és aki nem vigyázott, az megfagyott. Tehát ilyen súlyos helyzetek is adódhatnak, és természetesen egy terrortámadásban az élet forog veszélyben. Tehát a jogos önvédelem az továbbra is lehetőség, néha bizonyos emberek számára kötelesség is. Hát ha a második vatikáni zsinatnak a tanítását olvassuk, a Gaudium et Spes-t, vagyis a pasztorális konstitúciót, ugye egyház a mai világban, ott is szó van arról, hogy a fegyveres erők tagjai azok felelősen szolgálják a rájuk bízott közösségnek a védelmét. Tehát nem bosszúval, nem gyűlölettel, nem agresszor módjára, de felelősséggel. Ami azt jelenti, amit jelentett már az evangéliumban is. Ugye emlékszünk rá, hogy keresztelő Szent János Jézus föllépése előtt bűnbánatot hirdet. Ő a messiás előfutára. És elmondja az evangélista, hogy mindenféle emberek oda sereglenek. És a katonák is megjelennek. És megkérdezik, hogy ők mit tegyenek. És nem azt mondja nekik, hogy dobjátok el a fegyvert, hanem azt mondja nekik, hogy senkit se sanyargassatok, stb. Tehát elégedjetek meg a zsoldotokkal. Hallgatólag ne fosszátok ki a vételen lakosságot. Tehát magyarán lehet ez a szolgálat is észszerű, lehet ez a szolgálat is indokolt, de megvannak azok az alapvető szabályok, amelyeket bizony néha nehéz megtartani.
A mai másik témánk a járvány. Természetesen, hiszen egész 2020 erről szól. Ön nem először élet járványt, hiszen úgy tudom, hogy gyerekkorában, a gyerekparalízis időszakában már átélte ezt a fajta félelmet, bizonytalanságot. Hogyan tudná összekapcsolni a mostani és az akkori eseményeket?
Hát egy valami közös volt, az, hogy a rádióban mondták, hogy hova nem szabad menni. Ugye akkoriban azt mondták, hogy a gyerekeket ne vigyék a strandra, ne vigyék a moziba, és hát mi eléggé kellemetlenül hallgattuk, éppen nyári vakáció volt, pontosan strandra meg moziba akartunk menni leginkább, de hát azt nem lehetett, akkor a nagymamám még házának a kertjébe töltöttük az időt ott heteken keresztül, de úgy elvoltunk. Azonban hallottuk azt is, szomszédoktól, rokonoktól, hogy egyik-másik gyerek megbetegedett, és egész életére utána, hát testi fogyatékos maradt. Tehát ezt az élményt, ezt azért hordoztuk magunkban sokáig is. Örültünk neki, mikor az iskolában kihirdették, hogy most már van szabincsepp, most már lehet védekezni ellene. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt is egy ilyen lelki állapotban van a közösség, hogy van, amit nem szabad, nem tudjuk pontosan, hogy most mit tehetünk ellene, legfeljebb az óvatossági előírásokat tudjuk megtartani, de reménykedünk benne, hogy hamarosan az orvos tudománya segítségünkre siet.
Igen, reménykedünk, de mégis azt gondolom, hogy a félelem még mindig nagyon sok emberben nagyon erős, pont azért, mert nem látjuk a végét, nem látjuk, hogy merre megyünk.
Ugye a félelem az természetes dolog ilyenkor, hogyha olyan erővel állunk szembe, amire nem tudjuk, hogy hogyan védekezzünk. És van azért itt még egy probléma, ami talán ma erősebb, mint volt évtizedekkel ezelőtt. Ez pedig a nagyfokú bizalmatlanság. Tehát a tömegtájékoztatásban sokan elveszítették a bizalmukat, mert hallottak ezt is, azt is, aztán kiderült, hogy mégse úgy van, de még szakmai, tudományos híreket is, hogy érintésre nem fertőz, aztán mégse szabad hozzányúlni, akkor milyen távolságra lehet lenni a beteg. Szóval sok mindent mondtak, aztán voltak persze álhírek is, akkor kiderült az, hogy folyik ugyan a kutatás az oltóanyag után. De hát annyi cégverseny, ez akkora érdekek fűződnek ahhoz, hogy ki legyen az első, kinek adja el a termékét, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy egyik vagy másik találmányt éppen melyik érdekcsoport próbálja befeketíteni, elmondani, hogy ezért nem jó, azért nem jó. Az emberek bizonytalanok. De hát reméljük azért, hogy lassanként ez kiforogja magát, és mégiscsak rendelkezésére áll majd mindenkinek, aki igényli a megfelelő oltóanyag.
Előfordul, hogy ön fél?
Biztos. Gyerekkoromban emlékszem például arra, hogyha sötét volt a szobában, és mondjuk a bútorok, vagy a ruhám rajta másképp állt, mint szoktam, amint ahogy hagyni szoktam, akkor megijedtem, hogy mi ez itt már megint bejött valami lény a szobába, vagy egy különleges állat van itt. Szóval ha az ember nem érti, hogy mit tapasztal, akkor könnyen megijed tőle.
Olyan sokat mondjuk ezeket a szavakat, hogy szolidaritás, hogy tolerancia, hogy vígasz, de annyit emlegettük már őket, meg annyira át is alakultak közben az események körülöttünk, hogy néha már nehéz úgy igazán megfogni, hogy mit is jelentenek a gyakorlatban ezek a fogalmak. Hogyan tudunk igazán szolidárisak lenni, hogyan tudok igazán vígaszt nyújtani másoknak?
Hát szóval itt sok kifejezés van, amit le is járattak, el is koptattak. Én azt hiszem, hogy keresztény szempontból a központi fogalom a szeretet. Szeretni pedig annyit jelent, mint másnak a javát akarni. Tehát az embertársunk igazi javát akarni. Tehát mondjuk az alkoholista vagy a drogfüggő embert nem azt szereti a legjobban, aki minden kívánságát teljesíti, akkor is, ha látja, hogy ezzel elpusztítja saját magát. Hanem van az embernek objektív java. Nem úgy áll a dolog, hogy csak a vágyaink mondják meg, hogy mi a jó nekünk. Nem, a Teremtő Isten megalkotott minket, a világnak vannak törvényszerűségei, és azok megmutatják, hogy mi válik az embernek javára, mi az, ami pusztítja. Tehát az embernek az igazi javát akarni, ez a szeretet. És ezt lehet kicsiben, de lehet nagyban, közösségi méretekben is gyakorolni mindenki, ahová az élet állította.
És mit jelent az, hogy irgalmasság?
Az irgalmasságnak megint többféle jelentése van. Az egyik az, hogy olyat adunk, amire nem vagyunk kötelesek. Ez lehet ajándék, ez lehet egy szegény embernek adott, almizsna adott esetben, mint a Biblia alapjain, de lehet olyan is, hogy az ember megbocsát a másiknak. olyankor is, amikor tulajdonképpen nem lenne köteles rá, hogy elengedje neki azt a tartozást. Arra, hogy megbocsássunk szívből, arra mindnyájan kötelesek vagyunk. Nem azért, mert a másik ember bocsánatot kér tőlünk, hanem mert Isten megbocsátott nekünk, és azt kívánja, hogy mi is bocsássunk meg embertársainknak. Na most, irgalmasság természetesen sok konkrét cselekedetben valósul meg. És erre a Biblia alapján ősidők óta összeállítottak jegyzékeket is, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedetei. Most ezek benne vannak a katekizmusnak a függelékében is. Tehát ezeket érdemes végig gondolni, mert ma is aktuálisak. Éhezőknek enni adni, szomjazóknak italt adni. Itt gondolhatunk arra, hogy az ivóvíznek ma milyen nagy már a becsülete a világban. Aztán ruhátlanoknak ruhát adni, betegeket látogatni, nagyon sok minden. Halottakat eltemetni végül is. Aztán a lelki cselekedetek között is ott vannak például a szomorúakat vigasztalni. A vigasztalás szót említette az előbb. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, mert nyilván nem arról van szó, hogy valamilyen nagy bajban hát megtévesztő meséket adni elő, azt mondani, hogy nincs is olyan nagy baj. Ezzel nem szolgáljuk az igazi javát senkinek. Ellenben bizalmat meríthetünk abból is, hogyha a nagyobb összefüggést meglátjuk. És a legnagyobb összefüggés az, hogy végül is az isteni szeretet alkotta meg a világot, az isteni szeretet alkotott meg bennünket, egyes embereket is, és örök boldogságra hív minket. Na most a Bibliában gyönyörű, szép sorok állnak a vigasztalásról. Vigasztalódj én népem. Arról van szó, hogy Jeruzsálem elpusztult. Elfoglalja az ellenség. A nép színe javát rabszolgaságba elviszik Babilonba. És akkor a próféta azt mondja, hogy vigasztalódj én népem. De hát miért vigasztalódj, amikor mindenütt csak a baj van? Azért vigasztalódjon, mert az összes szörnyű csapások ellenére is Isten nem hagyja magára ezt a népet. Ezt egyén és közösség sorsában egyaránt föl kell fedezni, mert ez az igazi vigasztalás. Az egyén sorsában akkor tudjuk ezt csak megérteni, ha hiszünk abban, hogy a földi élettel nincs vége mindennek. Tehát, hogy van örök élet, hogy a halál után is élet vár ránk, mégpedig Isten irgalmából és a saját igyekezetünkkel is összefüggésben örök boldogság lehet a sorsunk.
Olyan jó, hogy említette ezt a nagy képet, hogy egy picit talán más nézőpontból is érdemes megvizsgálni a dolgokat, mert pont azt akartam az előbb kérdezni, hogy itt ez a járvány szörnyű, nagyon sok a halott, nagyon sok ember szenved, de mennyi mindenre jó is, ha jobban megvizsgáljuk, hány embert hozott össze, hányan tudták esetleg újra rendezni a közöttük lévő akár konfliktusokat. Ön látott jó példákat a környezetében?
Főleg azt láttam, hogy jobban megbecsüljük egymás munkáját. Tehát akár a munka szervezése során, hogy mit lehet otthonról végezni, mit nem, és akkor kérdezik, jé, ez a munkatárs ennyi mindent csinál. A másik is, mennyire fontos az ő tevékenysége. Aztán, ha valaki tényleg beteg lesz, most nem csak covidos, hanem akár más problémával is, ha küzdött, akkor sokan jelentkeznek, hogy én tudok segíteni. Átvállalok valamit. Vagy el tudom vinni az idős embernek a melegételt például. Vagy be tudok vásárolni olyannak, akinek arra van szüksége. Tehát nagyon sokféle olyan tevékenység, vagy olyan adomány is lehetséges, ami ilyenkor tényleg segít. És sok embernek eszébe is jut, hogy hoppá, hát nekem nem csak veszteségem van ebben az időszakban, hanem még van annyi tartalékom, hogy ebből másnak is tudok segíteni. Nagyon szép volt például Afrika javára, a nigériai rászorulók javára volt gyűjtés, és maguk a gyűjtés meghirdetői is csodálkoztak, hogy az emberek milyen nagy lelkűen adakoznak.
Éppen a múlt héten volt nálunk vendég Afrika, Fodor Réka doktornő, és ő azt mondta, hogy a csoda szó ott annyira mást jelent, mint nálunk, mert ott az is csoda, hogyha mondjuk valaki beteg és eljut orvoshoz. És azon gondolkoztam, hogy vajon ebben az időszakban, ebben a covidos időszakban milyen csodákat tapasztalt ön maga körül egyes emberek életében, vagy akár a saját életében?
Hát kis csodákat például. Például olyat, hogy telefonüzenet érkezik egy atyától, súlyos állapotban van, kórházban, COVID. Beszélni nem tud a telefonban, de az üzenetet szövegesen el tudja küldeni. Papot kér. Hát igen, ám, de kit lehet beküldeni ilyenkor? Nem mondhatom senkinek, hogy vállalja ezt el. És ha valaki önként megy is, hát fölmerül az a kérdés, hogy nehogy aztán más beteghöz is menjen, és ő adja tovább. Amellett, hogy megtartjuk ugye természetesen, amit a kórház vezetése előír. Fölhívom a kórház lelkészséget, velük vagyok ezekben a témákban kapcsolatban. Magától azt mondja a vezető kórház lelkész, hogy van itt egy atya, aki átesett a COVID-on és fiatal, és jelezte önként, hogy ő hajlandó elmenni, ha van ilyen beteg. Most ez mi?
Ez csoda.
Véletlen? Fölkészül az apparátus? Nem. Ez azt jelenti, hogy valakinek gondja van ránk.
De jó, szállani. Az előbb mondta, hogy sok félrevezető információs megjelenik az interneten, tényleg elektronikus szemétnek is szoktuk néha, vagy elektronikus zajnak is hívjuk néha, de a NEC kapcsán elsősorban most egészen elképesztő, amit ön és általában az egyház végez, mert annyira jól kihasználják ezeket a csatornákat, ezeket az elektronikus technológiai csatornákat. És pár hete itt volt Fábri Kornél atya, és most Gábor püspök atya, és velük beszélgettünk Boldog Kárlóról, hogy őt ugye Isten influencereként nevezték, és nemrég otthon néztük a tévét, és pont mentek az önök videóüzenetei a NEC előkészületi év kapcsán, és azt mondták a gyerekek egyszer csak, hogy mennyire vagány ez a bíboros, hogy ezt ő így fölvállalja, hogy ön így kiáll, és így használja ezeket a csatornákat. És az első kérdésem az lenne ennek kapcsán, hogy mennyire volt nehéz átállni erre a fajta kommunikációra, erre az új fajta nyelvre vagy közegre?
A szükség hozta. Tehát éppen a tavaszi zárás ideje alatt nem volt otthon más, csak az okostelefonom. Később kaptam egy háromlábú állványt hozzá, akkor kezdtem el küldeni ezeket a kis videókat. És utána már könnyebb volt kiállni ilyen összefüggésben is. Persze arról is pont most terveztünk egy előadást, megvan a szakember is rá, a papok számára, hogy hogyan kell ebben a térben a közösségi médiákon megjeleníteni az örömhírt, mert bizony nagy a kísértés, hogy valaki elsősorban saját magát jelenítse meg, ez elmehet akár a bohóckodásig is. Emlékszem, az afrikai püspökök szinódusán több püspök kolléga jelezte azt, hogy nagyszerű az, hogy van lehetőség, hogy a saját kulturális értékeiket is belevigyék a liturgiába, zene, tánc, sok minden. De nagy a kísértés, mert sokan profi táncosok és énekesek inkább csak színpadi produkciónak tekintik, és önmaguk akarnak sikert aratni, nem pedig a szent cselekményt emelik ki. Tehát mindig jelent lehetőséget, és egyben kísértés is az újfajta megjelenés.
És amikor például elkezdtek online miséket tartani, vagy online szólni az emberekhez, akkor hogyan tudták ezt a fajta más gondolkodásmódot, közeget kihasználni?
Hát ki hogyan? Ugye nagyon sokféle minőségben voltak itt közvetítések az előző hónapokban, ezt próbáltuk figyelni, kiértékelni. Voltak olyanok, amelyek a komoly televíziós közvetítés színvonalát közelítették, és voltak olyanok, amelyeken nem csak az látszott, hogy kevés az eszköz, hanem az is, hogy az illető most próbálkozik először.
Hogy látja, megszólítja ennek a fiatalokat? Tehát képes arra, ami az eredeti célja a NEC előkészületei során? Milyen tapasztalataik vannak eddig?
Természetesen megszólítja. Sokan vannak, akik most érdeklődnek, hogy jövő össze lehet nekem majd első áldozók például, vagy iskolák például a kollektív részvételről. Természetesen mindez tervben van. A kérdés az, hogy akkorra hogyan nyugszik meg a járványügyi helyzet, abban bízunk, hogy olyan akut probléma már nem lesz, mint most, de hogy mennyire áll helyre még a lelki egyensúly is, hát ezt majd meglátjuk. Gondolok itt arra, hogy például a tengeren túli repülőjáratok mennyire indulnak el újra. vagy az emberek maguk, főleg az idősebb korosztály, mennyire nyeri vissza a bátorságát. De a nyáron úgy láttuk, mintha egy ilyen V-alakú fölpattanás lenne, sokan szaladtak mindjárt, hogy most már lehet nyaralni, akkor elmegyünk a tengerpartra, vagy máshová, de a belföldi turizmus is a nyári hónapokban igen megnövekedett. Tehát ezt láttuk, hogy miközben Budapesten a turisták erősen kimaradtak, még nyár közepén is, a vidéki vonzóhelyeken, amik a mi egyházmegyénkben, Esztergomban és környékén, elsősorban Dunakanyarban, ott bizony a belföldi turisták igen szép számmal megjelentek. Tehát van az emberben igény, van az emberben vágyakozás, hogy a lélektani átcsapás hogyan történik meg, milyen erővel és milyen széles körben, hát ezt meglátjuk.
Ugye évekig tartott az előkészület, és most itt van plusz egy év. Gondolkozott azon, hogy ez mire jó? Mire tudjuk ezt igazán jól felhasználni?
Tehát vannak pasztorális programok, vannak tematikus kiadványaink is. Természetesen tudunk dolgozni tovább olyasmin, ami nem volt pontosan kiérlelve készen. Zenei dolgokra is gondolok, megvan az eukarisztikus himnusz új zenéje. Azután elkészült a roma mise, elkészült egy Budapest mise, tehát több olyan zenei anyag van, amit majd hamarosan, ha lehet, akkor hát be lehet mutatni a közönségnek is, mielőtt még a nagy ünnepségen majd előkerülne. Vannak olyan énekek, amelyeket közösen lehetne majd gyakorolni, például akár az iskoláinkban is. A katolikus énekeskönyv megújult, tehát remélhetőleg talán meg is jelenik addigra. Nagy munka volt, sok szakember vett benne részt. Fontos az, hogy mind a három nagy ízlési irány, tehát a modern gregorián, a népének kincs, és az úgynevezett modern vagy ritmikus zene egyformán helyet kap benne. Fontos dolog az, hogy közben azért a új misekönyv is, hát a magyar misekönyv harmadik kiadása, ami sok szempontból a legújabb liturgikus előírásoknak megfelelő átdolgozás eredménye. Tehát ez is most már szövegében elkészült, és reméljük, hogy a kongresszusra kezünkben lesz.
Annyi minden történt ebben az évben, és gondolom, hogy önnek is voltak azért kihívást jelentő pillanatai. Mi az, ami önt föltölti? Mi az, ami önt kikapcsolja?
Hát, az nagyon sok minden természetesen. Egyik a sok közül, amikor régi könyvekkel foglalkozhatom, az ilyen hobbiszerűen is, de nagyon örültem annak is, hogy lassanként a végére érek egy katekétikai ciklusnak. Tehát mindig vonzó feladat, hogyha az embernek számot kell adni a saját hitéről, hogy miben hiszek én voltaképpen. És ennek a legjobb és legteljesebb rendszere az nem valamiféle filozófikusan megszerkesztett dogmatika könyv, azok is nagyszerű alkotások, de az egyháznak ősidők óta az a hagyománya, hogy a hitvallás, a tíz parancsolat, a szentségek és a mi atyánk szövege nyomán adja elő a hitét, ahogy ezt a katolikus egyház katekizmusa, vagy a régi úgynevezett tridenti katekizmus, vagy a nagy középkori katekétikai művek is teszik. Tehát ennek a tükrében, ennek a mentén szembesülni a saját hitünkkel, és ezt lehetőség szerint közérthetően átadni. Hát ilyesmin is dolgozom mostanában.
Hogyha ajánlani kéne esetleg olvasmányt akár a fiataloknak, akkor tudna mondani egy-két könyv címet?
Természetesen Newman Bíborostól, akit most már az egyház a szentek között tisztel, nagyon sok kivonatot vagy rövidebb munkát lehet találni. Bármelyiket jó szívvel ajánlom, mert egyrészt olvasmányosan vannak feldolgozva, a magyar fordítások elég jók, és olyan mély problémákat vet föl, ami ma is igen-igen aktuális. Tehát minthogyha ő egy kicsit a jövőbe látott volna, és egy 100-150 évvel későbbi világnak a problémáit is megérezte volna.
Mi volt önnek 2020-ban? Tudom, hogy még nem vagyunk teljesen az év végén, de nagyjából a felé közelítünk. Mi volt ebben az évben a legjobb és a legnehezebb önnek?
Hát annyi szép élmény volt itt az év során. Azt hiszem, hogy vannak közötte természetesen lelki, vagy azzal kapcsolatos események, liturgikus események. Egy példa, Nagy Boldogasszony napján az esztergomi bazilikában. Ugye előtte már kezdett a hangulat javulni, azt gondolta az ember, hogy nyárára talán vége ennek a járványügyi tiltásnak, és nyugodtan összejöhetünk akárhányan is. Aztán jött a hír, hogy hát azért akárhányan mégsem, meg ez az 500 személyes korlátozás a tömegrendezvényekre csak megvan. Na most más templomokban ez nem okoz gondot, mert nem is nagyon férnek be többen. Na az esztergomi bazilikában, ha ezt meg kell határozni, akkor ez nem könnyű. De hát 15-én még ez nem volt úgy megmondva. Mi nem szóltunk semmit, csak aminek legyen óvatos. A bazilika tele volt. És tudjuk azt, hogy a határon túlról is ilyenkor sokan átjönnek. A bazilika búcsúnapja. Aztán egy másik ilyen élmény volt, az már augusztus vége. Ugye tavasszal nagy csütörtökön nem tudtuk megtartani az olajszentelési misét, szintén a járvány miatt. Ilyenkor az egyházmegye papsága gyűlik össze, és a megszentelt olajokat utána tudják vinni magukkal. Na most augusztus végére azért már megint eléggé rosszak voltak a hírek, azt mondták, hogy túl nagy találkozókat jobb elkerülni, nem voltak még szigorú tilalmak. Hát azt mondtuk, hogy paptestvérek maguk mérlegeljék azt, hogy részt tudnak-e venni, azért sokan eljöttek. Tehát egy nagyon szép közösségi ünneplést tudtunk tartani, noha a augusztus végi időszak már egy kicsit sejtette, hogy lesz itt ősszel még egy hullám. Szomorú élmény, paptestvérek halála. Tehát mindjárt az év elején Vigasi Mihály atya például, aki nagyon hirtelen kapott hasnyálmirigy rákot, és amikor meghalt, addigra megtörténtek a járványügyi korlátozások, mindenki meg volt érve, nem tudták, hogy most akkor urna temetkezés lesz, de hát hogyan, mikor temessék, sokan szerették őt, összejöhetünk, nem jöhetünk össze. És akkor hát a rokonság úgy kívánta, hogy halasszuk el. Na de mikorra? Honnan tudjuk, hogy mikorra lehet majd összejönni? És hát mondtam, hogy lehetleg azért olyan nagyon sokáig ne halasszuk, mert nem tudjuk biztosan, hogy mikor lehet majd tartani. Na, mégis amikor temettük, szabad ég alatt temetőben, nem urna temetőben volt elhelyezve, szépen összejött a közösség, látszott, hogy mennyien szerették. Tehát sok ilyesmi van, hogy a korlátozás után a találkozás élménye, a bezártság után a kiszabadulás élménye. És amikor látja az ember egy nagy közösségnek az arcán ezt az örömet, ez azt hiszem, hogy egy különlegesen ünnepi pillanat.
A beszélgetés végén még egy kérdést szeretnék feltenni, hogy ön szerint mi az, ami most talán a legfontosabb a mi életünkben ebben a pillanatban, itt november elején, ami a legfőbb feladat lenne talán még így az hátralévő pár hónapra?
A legfontosabb a szeretet. Ezt Jézus is a főparancsban középpontba állítja, Szent Pál pedig a szeretet himnuszát ezzel zárja, hogy mindközött a legfontosabb a szeretet. Ez a szeretet azonban Isten és ember iránti magatartás. És gondoljunk most az Isten szeretetre. Tehát a puszta emberi jótékonyság vagy kedvesség, az is szép érzés, de az igazi erejét és a mélységét az adja, hogy benne állunk az Isten összefüggésében. Tehát imádkozzunk. Azt ilyenkor is lehet, sőt, még őszintébben és nagyobb lelkesedéssel lehet talán, mint más időszakokban. És az eukarisztiát, akinek lehetősége van rá, vegye magához, vegyen részt rajta. Ezt is láttuk egyébként az év során, hogy sokaknak mennyire hiányzott ez a lehetőség. Hát aki teheti, akinek van rá lehetősége, éljen vele.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Erdő Péter bíboros úrral beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ti pedig hallgassatok minket továbbra is. Búcsúzik a műsorvezető, Gyarmati Orsolya.